свой мебель, прилегла до земли, шепот и папа, правильный царь и Бог. Он стоит дети в потерище, зонтелов ковыте, ваше жильное пене, мунгелов ковы, спаси пене, и фурца, и жилье, и голоби.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében imádkozunk hozzád. Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal jöttünk össze. És köszönjük, hogy beléphetünk a te jelenlétedbe, a szent vér tisztító erejének köszönhetően, az Úr Jézus bevégzett munkájának köszönhetően. Kiárasztjuk a szent vér hatalmát a jelenlevők felett, a szeretteik felett, azok felett is, akik ma nem tudtak eljönni. A Jézus hatalmas nevében. És kiárasztjuk még a Zsoltár 91 védelmét, és a Malakiás 3:10-ben levő oltalmat a Jézus nevében. Megtiltjuk Jézus nevében a sötétség erőinek, hogy közelítsenek a szentekhez. Távol tartjuk a sötétség erőit, és a helyüket betöltjük Isten dicsőségével és a szolgáló angyalok seregeivel a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a menny minden erőforrását mellénk rendelted, és mi az igen megvallásával kiküldhetjük az angyalokat munkára. Köszönjük, Atyám, hogy a te kegyelmedből különösen az utolsó időkben kaphatunk álmokat, látásukat, és kérünk hozzá, Atyám, magyarázatokat. Kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szellemét árasztjuk ki mindannyiunk felett a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy itt vagy közöttünk, munkálkodsz, és hiszük, hogy a mai napon is szabadulások, gyógyulások és áttörések, helyreállítások jönnek az életekben. Szólítjuk a menny tökéletes akaratát mindannyiótok életére a Jézus nevében. A szavainkkal, a hitmegvallásainkkal szinkronizáljuk a menny akaratát a földre, a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk, Atyám, köszönjük, Úr Jézus, hogy a sebeidben elhordoztad a betegségeket, a fájdalmakat, ezért ezek bennünket nem illethetnek, és kiköveteljük Jézus nevében a jogainkat és a kiváltságainkat, mert ezek jog szerint megjárnak Isten gyermekeinek. Köszönjük, Atyám, a te örömödet, a te békességedet, amely rajtunk van, és betölti a környezetünket, az otthonunkat, a munkahelyeket a Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen és amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy az öröm egy erősség. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy a délutánt az Úr Jézusnak szenteltétek. Egyik pásztortársam arról számolt be, hogy az Úr dicsősége, amiről azért mostanában többször hallunk, olyan formában jelent meg a gyülekezeti alkalmon, hogy a terítőn ott volt az aranypor. És kívánjuk az Úr dicsőségét, hogy mind nagyobb mértékben be tudjunk lépni ebbe a dicsőségbe. Aztán egy szimbolikus képet szeretnék megosztani veletek, hogy a gyülekezet az gyakorlatilag egy bölcső. Hát a szellemi csecsemők itt kapják meg a megfelelő táplálékot, itt tudnak felnövekedni és hithuszárokká válni. köszönjük ezt a gyönyörű csokrot az Úr oltárán. Az Úr emlékeztetett egy olyan esetre, amit Sanders pásztor mondott nagyon régen. És ha szükséges, akkor a pásztoron keresztül az Úr ad figyelmeztetést a bárányoknak, a nyájnak. Történt, hogy volt egy szolgálótársunk, aki gyakran járta az országot, olykor még határon túlra is, és egyszer csak olyan hír érkezett vissza, hogy a vendégszeretettel visszaél. Elment szolgálni, és mivel nem volt autója, ezért ugye busszal, vonattal közlekedett, lehet, hogy már este ugye nem volt hazafelé járat a távolságból, és nem csak a szükséges egy éjszakát töltötte ott a fogadó pásztornál, hanem több napot vagy hetet. A Biblia tanítja azt is, hogy a vendégszeretet egy jó dolog. Tudtunkon kívül angyalokat látunk vendégül, ezt is írja a Biblia. De a Biblia ír a mértékről is, hogy azt a szent mértéket, amit igazából a Szent Szellem megmutat a szívünk tábláján, azt ne lépjük túl. Ne éljünk vissza a vendégszeretettel. Tehát, hogyha egy szent átmegy egy másik szenthez beszélgetni, imádkozni, azzal semmi probléma, csak tudni kell az időt, a mértéket, meg az illetőnek mennyi az elfoglaltsága. Mert különböző mértékben vagyunk az Úrban elfoglalva. Mi sáfárságra hivattunk el az idő felhasználása tekintetében is. Tehát én az időmmel el kell, hogy számoljak, hogy azt főképpen a királyság építésére használjam, a szolgálatra használjam, és nem moziba járjak például. Nem bűn moziba járni természetesen, de azt mindenkinek magának kell tudni, hogy az elhívása, a szolgálata mellett arra jut-e ideje. Viszont a vendéglátónak is van joga arra, hogy megmondja, hogy most ráér, nem ér rá, mikor jöjjön vissza esetleg a látogatója, vagy hogyha egy kicsit ez a látogató elfeledkezik magáról, akkor figyelmeztesse, hogy már pizsomaosztás van. Tehát ez egy élő példa volt, amit a Sanders pásztor említett, és ebből kifolyólag beszüntette az utazó szolgálatot. Mert visszaélt a vendégszeretettel. Tehát mondhatni úgy is, hogy teher volt a meghívó pásztor számára, vagy ha egy báránynál szállásolta el, akkor a báránynál volt egy teher. Tehát nem szabad átesni a ló másik oldalára. Ami már teher, az nem Istentől van. Mert Isten soha nem tesz ránk terhet. Az Úr Jézus a könyvhígát helyezi ránk, az pedig az elhívás. És azt nagy örömmel tudjuk megfutni. Úgyhogy ezt a képet hozta elém az Úr, erre emlékeztetett, akinek inge, az vegye magára, akinek nem inge, az ne vegye magára. Tehát a vendéglátás jó dolog, de a mértékről sem szabad megfeledkezni. Meg az időzítésről. Úgyhogy ezzel nem kell megsértődni, ha valaki azt mondja, hogy negyed órán van rád, vagy fél órán van rád, mert mindenkinek az idejével az Úrra el kell, hogy számoljon. Sokszor a gyakorlati életből nagyon jó példákat lehet venni, mert előttünk áll. Bibliában is van nagyon sok jó példa. Elérkeztünk a szellemi vezetés utolsó részéhez, és egy nagyon jó témával fogjuk folytatni majd. Látomásoknál is szerepelnek angyalok sok esetben, tehát hoznak üzenetet. És
Már régóta a szívemben van egy téma, hogy az angyalokról tanítsak, úgyhogy a szíveteket szeretném felbuzdítani erre az üzenetre, ami majd fog következni a jövőben. Folytatjuk a szellemi vezetés tanítás sorozatunkat. Az utolsó rész következik. Az ötödik rész címe látomás. A Szent Szellemnek öt vezetési módja van. Az ötödik vezetési mód a látomás. A szellemi vezetés e formáját két csoportba sorolhatjuk, az álmok és a látomások. És bevezetésképpen olvassuk el a 4 Mózes 12-ben az 5-től a 6-osig.
Akkor leszáll az Úr felhőnek oszlopában, és megáll a sátornak nyílásánál, és szólítá Áront és Miriámot, és kimenjenek mindketten. És mondta: halljátok meg most az én beszédeimet, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.
Amen. Tehát itt van a kétféle mód, a látomás vagy az álom. Sok esetben az emberek elméje zaklatott, mert olyan hatások érik. Hol a családban, hol a munkahelyen, hol útközben. És amikor az ember elméje zaklatott, akkor nem tud az Úrra figyelni. És Isten egy zaklatott elméhez nem tud szólni. Mit tesz Isten? Megvárja, míg elalszol. És az elmédet lekapcsolod. Jób 33-ban a 14-től 17-ig olvassuk el az igét. Itt meglátjuk, hogy mit tesz Isten akkor, amikor nappal, napközben nem tud hozzánk szólni.
Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől.
Amen. Tehát Isten biztos, hogy álomban tud szólni hozzánk, mert akkor az elménk le van csendesedve. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a Szent Szellem első vezetési módja a belső bizonyosság, viszont az álom a legutolsó. Pedig mégis annyian szeretnének álmot kapni, de ez a vezetésnek a legutolsó szintje. Ez az utolsó lehetőség, hogy Isten tudjon valakihez szólni. A belső bizonyossághoz az Úr adott egy igét, ami igazából az első tanításhoz kapcsolódott volna, de itt is nagyon jó, mert említésre került a belső bizonyosság. Apostolok cselekedetei 27-esben a 9-estől a 10-esig.
Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intival a pál őket. Ezt mondván nékik: férfiak, látom, hogy nem csak a rakománynak és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás.
Amen. Amikor Pál azt mondja, hogy férfiak, látom, a King James fordítás úgy szól, hogy férfiak, érzékelem. Tehát ez az érzékelés a belső bizonyosságra vonatkozik. És ezzel az igével kiválóan alá lehet támasztani, hogy a belső bizonyosság alapján akar Isten vezetni bennünket. Az álmoknak 4 forrása van. Egyrészt a kívánság, másrészt a félelem, aztán Istentől és az ördögtől. Ennyi helyről kaphatunk álmot. Olvassunk egy példát az 1 Mózes 20-ban, 1-től 7-ig. Volt egy király, akinek megtetszett Ábrahám felesége. Nem tudta, hogy a felesége magához hívatta, de mielőtt érintette volna, Isten álomban szólt hozzá. álomban kapta a figyelmeztetést.
És elköltözik onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedik Kádes és Súr között, és tartózkodik Gérárban. És mondta Ábrahám Sáráról, az ő feleségéről, én húgom ő, elkülde azért Abimélek Gérárnak királya, és elviteti Sárát. De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és mondanéki, ímé meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van. Abimélek pedig nem illette őt, és mondta, uram, az ártatlan népet is megölödé. Avagy nem ő mondotta én nékem, én húgom ő, s ez is azt mondotta, én bátyám ő, szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. És mondta az Isten néki álomban, én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában művelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt. Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert próféta ő, és imádkozik éretted, és élsz, hogyha pedig vissza nem adod, tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó.
Amen. Amen. Ez egy olyan történet, ahol Isten álomban figyelmeztetést adott a királynak. Következő igeversünk az 1 Mózes 15-ben van, 12-től 14-ig. Itt Istentől jön az álom ebben az esetben.
És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy sötétség szála őre el. És mondta az Úr Ábrámnak, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal.
Amen.
Amen.
Gyakorlatilag itt meg van profétálva az, hogy Izrael népe 400 évig egyiptomi fogságba fog kerülni, és gazdagsággal fog kijönni. Mivel az álmok több forrásból jöhetnek, és jöhetnek a rossz oldalról is, ezért fontos az álmok eredetét megvizsgálni. Meg kell vizsgálnunk, hogy az az álom az igével megegyezője, vagy sem. Sokszor hallom a szentektől, hogy rosszat álmodtam, úgy felkavart, mit csináljak? Hogyha valaki rosszat álmodik, és felébred, tudatánál van, akkor az oldás kötés hatalma alapján kötözze meg azt az álmot, azt a képet, azt a cselekményt, kötözze meg az ördög tervét, és így nem lesz hatással az ő életére, vagy akivel kapcsolatos az álom. De lehet óvintézkedést tenni, és az álmok felett már előre megkötni az ördög hatalmát. Tehát amikor lefekszel, úgyis imádkozol, akkor kösd meg a sötétség erőinek a befolyását, az álmod, az éjszakát felett. Folytassuk az ige olvasást a példabeszédek 3.24-ben. Itt az elején egymás után következnek az igék, és megköszönjük az Úrnak, hogy adott olyan igéket, ami az álommal, az alvással kapcsolatos. Ez az ige egy olyan ige, amit meg lehet vallani, én lefekszem és békésen fogok aludni. Példabeszédek 3.24.
Mikor lefekszel, nem rettensz fel, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod.
Amen.
Amen.
Előveszed az igét, akár kiírod egy papírra, oda teszed az ágyad mellé, és ezt meg tudod vallani, hogyha problémáid vannak ezen a területen. Következő ige a Zsoltár 3. fejezetben az 5. vers. Van, aki arra panaszkodik, hogy nem tud elaludni. Sokáig forgolódik. Itt jön most az ige hozzá.
Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem.
Amen. Tehát valld meg, hogy én lefekszem és gyorsan elalszom. És hozzáteszem azt is, hogy azért tudok békésen aludni, mert Isten őriz engem. A Zsoltárok 121-ben a 2-es, 3-as verset nézzük.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ.
Amen. Egy hölgy Angliában ezt az igét réma igeként kapta, hogy nem szunnyad el a te őriződ. A réma ige azt jelenti, hogy ez egy személyre szabott. És ebben nagyon jól be lehet kapaszkodni, és meg lehet állni rajta. És a történet úgy hangzik, hogy második világháború idején, amikor jöttek a bombázó gépek, akkor mindenki leszaladt a pincébe, a városi emeletes lakásokról lévén szó, és később fedezték fel, hogy egy hölgy hiányzik, de senki nem mert felmenni, mert jöttek a repülők. És reggel elkezdték keresni, hogy hát még egyáltalán megvan-e, életben van-e. És békesen aludt, és megkérdezték tőle, hogy hát miért nem jött le az óvóhelyre. Azért, mert itt írja a Biblia, hogy nem alszik el az én őrizőm. Hát minek legyünk fönn ketten, hogyha Isten éber? Igazából szaván fogta Istent, és nem lett semmi baja, és egy hajaszála sem görbült meg. Tehát feltétlen különbséget kell tenni az álmok eredete között, hogy honnan származik. Visszamegyünk a Jób könyvéhez. A 4. fejezetben a 12-től 16-osig olvassuk. Jób könyve, 4. fejezet, 12-től 16-ig. Ez az ige azt mondja el a számunkra, hogy amikor megjelenik egy álom, egy látomás, akkor igazából egy egészséges istenfélelem fogja el az embert. És amikor a Szent Szellem érintése megérint bennünket, akkor erre a testünk reagál.
Szól opordjék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet. Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket. Félelem száll rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat. Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódik. Megáll, de ábrázatját föl nem ismerem. Egy alak van a szemeim előtt, mély csend, és ilyen szót hallék.
Amen. Tehát többször mi is éreztünk már lúdbört, ugye? Valamikor csak a dicséreteket hallgatjuk, és megjelenik a Szent Szellemnek az érintése. Most a dicséretek között volt ez a keskeny úton, vígan megyünk. Semmi nem terelhet el róla bennünket. Ez egy nagyon kenetteljes ének. És én éreztem a Szent Szellem jelenlétét ezen az éneken. Jeremiás 23. fejezet, 28-29-es verse következik. Jeremiás 23. fejezet, 28-as, 29-es verse. Felmerül a kérdés, hogyha nincs álom, hogyha az ember nem kap álmot, nem kap látomást, akkor mi alapján haladjon? Egyértelmű, hogyha nincs jelen pillanatban Szent Szellemnek vezetése, akkor az ige útján kell haladnunk. Az igét kell szólnunk, mert az egy szegletkő, az egy kőszikla, az soha nem változik.
A proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzához? Azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz. Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly.
Amen. Amen. Ezért fontos az igét hangosan megvallani, mert a pöröly az egy kalapácsot jelent. Kukoricadarálót ismeritek, forognak benne a kalapácsok. Összetöri kukoricát. Az ige így töri össze a füstösképűt, meg a munkáit. Múltkor is szó volt arról, hogy vannak megtévesztések a világban, és kint van a világban a varázslás szelleme. 5 Mózes 13. fejezet 1-től 5-ig.
Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ad néked, ha bekövetkezik is az a jel, vagy a csoda, amelyről szólott néked, mondván, Kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat. Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra, mert az Úr, a ti istenetek kísértiteket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok. Az a jövendőmondó pedig, vagy álomlátó, ölettessék meg, mert pártütést hirdetett az Úr ellen, a ti istenetek ellen, aki kihozott titeket Egyiptom földjéből, és megszabadított téged a szolgaságnak házából, hogy elfordítson téged arról az útról, amelyet parancsolt néked az Úr, a te istened, hogy azon járj, gyomláld ki azért a gonoszt magad közül.
Amen. Amen. Az álomlátó alatt itt ebben az esetben nem azt kell érteni, aki Istentől kap álmot, hanem azt, aki a varázslás szellemén keresztül, a sötétség oldalról kap álmot és egyéb más szellemi vezetést. Mert a sötétség is tudja az embereket vezetni, csak rossz irányba. Tehát Isten figyelmeztet ebben az ige sorban a varázslás szellemére, mert ez utálatos előtte, és akik azzal foglalkoznak, azokat ő eltávolítja. Ószövetségben ezeket az embereket megölték. Tanultuk korábban a szellemi ajándékoknál, hogy a szellemi ajándékokat a Szent Szellem működteti az ő akarata szerint, azon a személyen keresztül, akit ő kiválaszt, és abban az időben. Tehát a szellemi ajándékok nem folyamatosan működnek. De vannak olyan személyek, akik saját maguk működtetik a szellemi dolgokat, például, hogy belelássanak a szellemi világba, és ezáltal okkult erőknek nyílnak meg. Ez már a sötétség oldala. Én ismertem ilyen személyeket a korábbi időszakban. Ismertem egy fiatal embert, aki a 20-as éveiben volt, sétált az erdőben nagypapájával, megjelent neki az Úr Jézus. Van a torokban kenet, igen, meg van a lábszárban és a térben is kenet. Köszönjük a Szent Szellemnek. Nem mondta senkinek a környezetében. Biztos vagyok benne, hogy elhívta őt, ő is tudja. Csak az a baj, hogy elkezdte saját maga működtetni a szellemi dolgokat. És ő akkor látott bele a szellemi világban, amikor ő akart. Tehát ez már a varázslás oldala. Aztán volt egy olyan munkatársam, aki szintén a okkult erőkkel foglalkozott, és nem tudtam kikerülni, mert munkatársi kapcsolatban voltunk. Úgyhogy akik maguk működtetik ezeket a szellemi dolgokat, hogy mikor látok bele a szellemi világba, például gyógyításnál nem a Jézus nevét használták, hanem ide teszek valamit, oda teszek valamit, ilyen mágikus dolgokat. Ez nem Istentől van. Nem az Úr Jézust magasztalja fel. Ez az ismertetője, hogy Istentől van, vagy nem Istentől van. Ha mi valakiért imádkozunk, akkor a Jézus nevében tesszük. És az Atyának dicsőséget szerzünk. De hogyha valaki a saját erejéből tesz bizonyos dolgokat a szellemi világban, akkor az varázslás, okkultizmus. És Isten abban nincs benne. Mi az oldáskötés hatalma alapján meghatározhatjuk, hogy honnan fogadjunk el álmot. Tehát amikor imádkozol, akkor imádkozhatsz úgy, hogy Atyám, csak tőled fogadok el álmot. És hogyha kapsz álmot, akkor köszönj meg Istennek, hogy az ő kegyelme által valamilyen információhoz jutottál. Dániel 1.17-es verset olvassuk el, hogyha kapsz álmot, akkor viszont jogod van kérni hozzá magyarázatot. Uram, légy szíves, magyarázd el, hogy ez mit jelent. És Dániel ebben nagyon jártas volt. Dániel 1.17.
és adottad Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is.
Amen.
Amen.
De emlékeztek, amikor Józsefről olvastunk fel igéket, ő megfejtette a fáraó álmait. Tehát ővel is ott volt Isten bölcsessége ezen a területen. Azt hiszem, hogy elég tartalmas volt az államról szóló kis tanítás rész, és biztos, hogy tudjátok hasznosítani. A második pont, látomások. A látomásoknak három fajtája van. Ezt szépen végigvesszük. Az első a szellemi látomás, a második az elragadtatás, és a harmadik pedig a nyílt látomás. Én egyszer kaptam látomást, és tudom, mi a különbség az álom és a látomás között. Újjászületésem környékén, ez 96 környékén lehetett, a látomás az olyan, mint a moziban a színes széles vásznú film. Az álom az egy kicsit olyan ködös. Kettő között ez a különbség. Annyit tettem csak, hogy ledőltem délután, ahogy hazajöttem a munkából egy pár percre, és hogy egy picit elbólintottam egy gyönyörű tengerpart, homokfőveny, és egy pár lábat láttam saruban. Alakot nem, de tudtam, hogy kihez tartozik a láb. Annyira a hatása alá kerültem, hogy gyorsan felültem, hogy körülnézzek, hogy hol is vagyok. Persze ugye a kép eltűnt, visszahújtam a szemem, már többet nem jött vissza, és 6 év múlva kaptam meg rá a magyarázatot. A sarunak a jelentése ahhoz, hogy elhívtalak, hogy menj és hirdesd az evangéliumot. Tehát én most a 20 év alatt, miután újjászülettem, egyszer kaptam látomást. Van, aki többször. Látomást is csak Istentől fogadja el. És olyat, ami az igével megegyezik. Mert különben az ördög megtéveszthet. Az A pont szellemi látomás. Erre találunk egy példát az apostolok cselekedetei 9. fejezetében, 1-től 9-ig.
Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá jött körül a mennyből. És ő leesvén a földre, hall a szózatot, mely ezt mondja vala néki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondanéki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, halva ugyanazt volt, de senkit sem látva. Felkele azonban Saulus a földről, de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézen fogva vezeti be őt Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott.
Amen. Amikor szellemi látomást kap valaki, akkor a szellemi szemeivel lát, és nem a fizikai szemeivel. Pál is a szellemi szemeivel látta a csodálatos jelenést, mert a fizikai szemeivel nem látott. 3 napig nem látott. Amikor Jézus szólt hozzá, a fizikai szemei csukva voltak. Ezt onnan tudjuk, hogy olvastuk az igében, hogy amikor kinyitotta a szemét, akkor vak volt. Tehát a fizikai szemében nem láthatott. B pont, elragadtatás. Apostolok cselekedetei, 10. fejezet, 9-től 11-ig.
Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni 6 óratájban. Megéhezik azonban, és akara enni, míg azonban azok ételt készítenek, szála őre elragadtatás. És látta, hogy az ég megnyílt, és leszáll hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, 4 sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre.
Amen. Amen. Itt Péterről szól a történet, de többen láttátok már Jesse Duplantisnek a DVD-s filmes beszámolóját, videós beszámolóját. Ő több mint 5 órán keresztül volt elragadtatásban. Amikor valaki elragadtatásban van, akkor a fizikai érzékszervei fel vannak függesztve. A fizikai érzékszervei nem működnek. Nem tudja, hogy hol van abban a pillanatban. Ez nem azt jelenti, hogy eszméletlen, hanem inkább úgy kell fogalmazni, hogy sokkal inkább a szellemi dolgoknak a tudatában van. Azok vannak rá nagyobb hatással. Péter esete is jó szemlélteti ezt az elragadtatást. A látomások olykor szimbolikusak. Ez a lepedőben leeresztett állatok is egy szimbolikus jelentéssel bírtak, és Péter ezen elgondolkodott. Pétert ez elgondolkodtatta, a 19. vers írja, azt majd otthon megnézhetitek. És végül is, amikor elment Cornélius házába, akkor értette meg a látomásnak a jelentését. És ez azt jelentette, hogy Isten megváltása, az üdvösség nem csak a zsidókra érvényes, hanem a pogányoknak is adatott az üdvösség és az evangélium. A C pont, nyílt látomás. Apostolok cselekedetei, 10. fejezet, 3. és 4. verse.
Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala beméne hozzá, és mondanéki, Cornélius, ő pedig szemeit ráfüggesztve és megrémülve mondta, mi az Uram? Azt pedig mondanéki, a te imádságaid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.
Amen.
Amen.
Ez a történet Cornéliusról szól, akinek megjelent egy angyal, és hozott üzenetet. Ez egy nyílt látomás, és a nyílt látomás során a fizikai érzékszervek is működnek, meg a szellemi fülek és a szellemi szemek is működnek. Az egyszerű fordítás a 3. verset így adja vissza. Nyitott szemmel figyelte. A miénkben pedig úgy szerepel, hogy látá látásban. Az egyszerű fordítás úgy írja, hogy nyitott szemmel figyelte. Tehát ez egy nyílt látomás volt. Cornélius döbbetten merett a megjelent angyalra. Mi is meglepődnénk. Ebből az üzenetből az is kiderül, hogy az angyal nem tudja hirdetni az üdvösség üzenetét. Nem az angyalok feladata, hanem az ember feladata. Az angyal viszont meg tudta mondani, hogy Cornélius kit hívasson magához, aki ismeri az evangéliumot, és ismeri az üdvösségre vezetésnek a lépéseit. Kenneth Hagennek 2 esetben volt nyílt látomása. 3-szor volt elragadtatásban, és a többi az szellemi látomás volt. De vegyük figyelembe, hogy ő körülbelül 6 évtizedet szolgálta az Urat. Tehát a látomások azért, meg az álmok nem mindennaposak. Valakinél gyakrabban jelentkeznek, valakinél nem olyan sűrűn. A nyílt látomásban Kenneth Hagennek az érzékszervei működtek, és a fizikai szemével látta azt, hogy Jézus besétál a szobájába, és több esetben tanította őt. 3. pont, manapság. Az angyalok Isten családjának a részei, és ő néha használja őket arra, hogy üzenetet küldjön hozzánk. Azt mindenki tudja, hogy a gyermekeknek vannak őrangyalai. Ez köztudott. De azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor felnőtté válunk, akkor az angyalainkat nem veszítjük el. Tehát továbbra is megvannak. Vannak, akik úgy vélik, hogy csak az apostoloknak jelentek meg az angyalok. Csak az apostolokhoz szólt az Úr, de ez téves. Három esetet említek. Fülöp evangélista kapott látást, aztán Cornelius, apostolok cselekedetei 8.26.
Az Úrnak angyala pedig szól a Fülöpnek, mondván, kelj fel és menj el délfelé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.
Amen. Cornéliusszal kapcsolatban az előbb olvastuk az igét, és ugyancsak a harmadik eset a Damaszkuszi úton történt. Anániással kapcsolatban olvassuk el az igét. Az apostolok cselekedetei 9. fejezet 10-től 12-ig.
Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban. Ananiás, az pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá, és kezét ráveti, hogy lásson.
Amen.
Amen.
Ananiás egy egyszerű tanítvány volt, és őt látomásban kereste meg az Úr. Elmondta, hogy mi a feladata. És Saul is kapott egy újabb látomást. Ha most összegezzük ezt a három esetet, Fülöp pulpitus mögé elhívott evangélista volt, Cornelius még újjá sem volt születve, és Saul pedig egy egyszerű tanítvány volt, mai vallásos körökben úgy hívják, hogy laikus. A gyülekezeti korszakban tehát láthatjuk, hogy nem csak a pulpitus mögé elhívottak kaphatnak látást és álmot. Bárki. Szomorú, hogy nagyon sok hívőt megfosztottak az áldásoktól és a természet feletti megnyilvánulásoktól, mert becsukták a Bibliát akkor, amikor odaértek a természet feletti dolgokhoz. Tévesen azt állították, hogy az apostolok kihalásával a természet feletti dolgok is megszűntek. De ez nem igaz. Az a helyzet, hogy ők nem fedezték fel azt, hogy a természet feletti működéséhez Szent Szellemmel teljesnek kell lenni. Ez a kulcsa. Minden hívőnek el kell jutni oda, hogy Isten használja. Használja az ő királyságának az építésére. Apostolok cselekedetei 26-19.
Azért Agrippa király nem levék engedetlen a mennyei látás iránt.
Amen. Tehát mi is legyünk engedelmesek, hogyha Istentől ilyen vezetést kapunk. Mert ő csak jót akar a számunkra, vagy rajtunk keresztül más számára. Kenneth Hagin szolgálatából említek egy esetet. Kenneth Hagennek az irodája 1963-ban a házukban a dolgozószobája volt. Egyszer egy másik gyülekezetből való testvérek felkeresték őt egy ajánlattal, hogy költözz a mi városunkba, és mi neked nyitunk irodát. Mindenről gondoskodunk. Berendezzük az irodát, titkárnőt veszünk fel, fizetjük a fizetését, a hangfelvételeket sokszorosítjuk. És ez egy nagyon kecsegtető ajánlatnak tűnt elsőre. És Hagin is úgy vélte, hogy ez Istentől van, hogy Isten áll mögötte. De egyszer történt, hogy Kenneth Hagin éppen imádkozott, amikor megjelent Jézus, és mellette egy angyal. Csukva volt a szeme, tehát ez egy szellemi látomás volt, és Jézus beszélt hozzá. Amíg Jézus szólt, addig az angyal várakozott. Tehát nem vágtak egymás szobába, mint néha mi keresztények, mert annyira szeretnénk mondani. Kenneth Hagin megkérdezte Jézustól, hogy ki az melletted, és mi a szerepe. Azt mondta Jézus, hogy hát ő a te angyalod, és van egy üzenete a számodra. Kenneth Hagin annyira ragaszkodott az igéhez, hogy megkérdezte Jézust, hogy miért nem te adod át az üzenetet, vagy miért nem a Szent Szellem vezet engem, mint Isten fiait. Jézus számtalan újszövetségi igét és példát sorolt fel, amikor angyal hozott üzenetet és adott át embernek. Ez az angyal körülbelül 2,5 méter magas volt. Kenneth Hagin felnézett erre a 2,5 méter magas angyalra, és megkérdezte tőle, hogy miről van szó. Az angyal azt felelte: Isten jelenlétéből küldtek, hogy megmondjam. Ne hagyd, hogy azok az emberek irodát nyissanak neked. Hátsó szándékuk van, mivel ők fizetnének mindent, ők akarják majd irányítani a szolgálatodat. Ahogy megkapnák a hangfelvételeket, az egész szolgálatodat az ellenőrzésük alá vonnák. Te csak légy nyugodt, a pénz meg fog érkezni hozzád, ahhoz, hogy te saját irodát nyithass. És ezt az irodát egyedül te fogod irányítani az én vezetésem által. És elegendő pénzed lesz ahhoz, hogy elindulj ebben a dologban. Azt mondta az Úr, hogy már kiküldtem az angyalokat, hogy a pénz beérkezzen hozzád. És amikor eljött az idő, valóban ott volt a szükséges összeg ahhoz, hogy elindítsa az irodának a működését. Istennek valamennyi vezetése természet feletti. De hogyha nem ellenőrizzük le, akkor könnyen lekerülhetünk az ige vonaláról, és az ördög megtévesztésébe kerülhetünk, zsákutcába kerülhetünk. Akkor is legyél elégedett, hogyha csak belső bizonyosságod van, és nem kaptál álmot vagy látomást. De hogyha Isten kegyelméből kapsz látomást, akkor köszönd meg, hogy ezzel megtisztelt téged. Kenneth Hagin, még amikor csecsemő volt, akkor imádkozott azért, hogy az Úr adjon neki látást, álmokat, de ez soha nem történt meg. Amikor felnövekedett, akkor ezt már nem kérte. 1949-ben szólt hozzá az Úr, hogy elvezetlek téged a kijelentésekre és a látomásokra. És valóban 1950-ben elkezdtek hozzá jönni a látások, a kijelentések az igével összhangban. És annak köszönhetjük azt a sok könyvet, amit az egyházunk átvett és kiadott, és ti is hozzájuthattok. Az utolsó igénk az apostolok cselekedetei második fejezetében található, a 16-os és 17-es vers.
Hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
Amen. Amen. Tehát ez az ige az utolsó napokra vonatkozik. A gyülekezeti korszak végére vonatkozik. Joel prófétánál is megiratott, de itt az apostolok cselekedeteiben hivatkoznak rá. Tehát az utolsó időszakban, az utolsó napokban megnövekszik a látások, az álmoknak a száma, de legyünk mindannyian óvatosak, és ellenőrizzük le, hogy az igével megegyező-e, Istentől jön-e, vagy pedig valami más a forrása, ami nem kívánatos. Amen. Érdekes volt? És így szépen rá tudunk kapcsolódni az angyalokról szóló tanítás sorozatra, mert itt is az angyalokkal fejeztük be. Mai tanításban sok olyan ige volt, amelyek nem gyakran forognak. Tehát még érdekesebbé tette a mai tanítást az, hogy új keletű, új illatú igékkel találkoztunk. Kézzel a tétellel fogunk imádkozni, értetek, ahogy a Biblia tanítja, fogadjátok a kenetet, mert a kenet az, ami megtöri az igát. Elimádkozzuk a kék ima könyvből a 97. oldalon az ima szellemi vezetésért.
Meghallom a jó hangját, és az idegen hangját nem követem. Megvan írva, akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Engem Isten szelleme vezérel, a magasságos Isten fia vagyok. Az igazságnak szelleme elvezet engem minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nékem. Isten gyermeke vagyok, Isten szellemétől születtem újjá. Az én atyám szelleme lakik bennem, megvilágosít az én szellemem által, mindenre megtanít, és elvezérel minden igazságra. Megvallom, hogy minden helyzetben és minden körülmény között tökéletes látásom és ismeretem van, mert Isten szelleme vezet engem. Ezért teljes vagyok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Szellem szerint járok, a szellem dolgaira gondolok. A szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. Isten szent szelleme lakik bennem, irányít és vezet engem. Beteljesedt Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben. Teljes szívemből bízom az Úrban, a magam értelmére nem támaszkodom. Aki rajtam könyörült, vezet engem, és engem vizek forrásaihoz visz. Olyan vagyok, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és az ő vezetése által minden munkában sikeres leszek. Az Úr, én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Minden utamban elismerem őt, és így ő igazgatja az én útjaimat. Kegyelméből ő vezet engem, megsegít és megerősít, igazsága jobbjával támogat. Az igaznak ösvénye egyenes, te egyenesen készíted az igaznak útját. Vezet engem az Úr vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esek. Uram, rendelek tőled útjelzőket magamnak, kérlek téged útmutató oszlopokat rakd le nekem. Ígérem, hogy vigyázok az ösvényre, az útra, amelyen mennem kell. Isten igéje nem távozik el az én számtól. Éjjel és nappal Isten igéjéről gondolkodom, az alapján cselekszem, így teszem gyarapodóvá az én útjaimat, és így leszek sikeres. Az én szellemem az Úrnak lámpása. A szellemem által világosít meg az Úr, hogy mit kell tennem. A Szent Szellem belső bizonyosság által vezet engem. Irányt mutat a szellememnek, és megvilágítja az elmémet. Így Isten igéjének világosságában járok. A te világosságod által látok világosságot. Isten dicsősége világosít meg engem, és az én szövét nekem a bárány. Jézus Krisztusban beteljesedtem a Szent Háromsággal. Teljes vagyok az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Jézus az én Uram, örökkön örökké. Amen.
Amen. Amen. Halleluja. Erzsébet azt mondta tegnap, hogy a Joe Christianre, a profétára majd a szívünket készítsük fel, mert amit profétál és befogadunk, az mind megvalósul. Köszönjük a nyitott szíveteket, a halló fületeket, a látó szemeteket, és hogy befogadtátok az igét.
Halleluja,
dicsőség neki. Halleluja. Áldottak vagytok.